Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztő társammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Tolna városába hívogatjuk Önöket. Tolna életében a Duna minden történelmi időben meghatározó volt. Az utóbbi évszázadokban, időszakban pedig a romantikus dunai holtág egy igazi természeti paradicsomot, mondhatni egy mesebeli világot von az itt lakók köré. Nem véletlen, hogy ebben a mesébe élő természeti világban egy jó fantáziával megáldott alkotó, akár törpéket, óriásokat, hercegeket, hercegnőket, sárkányokat is meglát, vagy megálmodik. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki az elmúlt években több mesehősnek is testet adott, megjelenített különféle mesekönyvek lapjain. De rajzolt már időutazó tinédzser lányt is egy ifjúsági regény lapjaira, és a mesemadár is szárnyat bontott ecsete alatt. Hogy ezen a varázslatos, most már kicsi borongós, de eddig napfényes szombat délutánon milyen álmot rajzolna az országjáró képzeletbeli mesekönyvébe, már is elmeséli nekünk. De a mesevilág, a földi paradicsom nem csak a képzeletünkben, hanem akár saját otthonunkban is kialakítható. Érkezik hozzánk egy fiatal ember, aki igazán természetközeli szemlélettel, a hagyományos módszerek megtartásával alakítja ki a kertet. Saját bevallása szerint gyerekkora óta erősen kötődik a természethez, a növényekhez, a rovarokhoz, az élővilághoz, és nem kívülállóként figyeli azt, hanem részeként gondolja magát. Már is erről a gyönyörű kertről is beszél nekünk, amit megálmodik és átad minden olyannak, aki szereti a természetet és a zöldet. Szóval az országjáróban ma Tolnára hívjuk Önöket egészen 17:30-ig.
Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorút.
Tolna városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere, és egy szalaggal a kezében. A szalagon egy jelmondat, nem túl hosszú, de annál tartalmasabb. Mi ez, polgármester úr?
Igen, a szalagon a Tolna a sárgalábúak bárkája fölirat olvasható.
És akkor ennek mi a magyarázata?
Többféle módon lehet magyarázni. Elsőnek én szeretném a bárkát megmagyarázni. Természetesen a tolnai lakosságnak, az őslakosok, a régebbi lakosok, nagyon sok hajós dolgozott, hajós élt itt Tolnán, akik ugye a Dunaszabályozás előtt hajókon dolgoztak, illetve a sárgalábúak az egy kicsit különlegesebb része ennek a mondatnak, vagy jeligének. A legenda szerint abban az időben ugye, hogy a hajókkal fuvaroztak, és minél több árut tudjanak átvinni A-ból B-be, ezért tojást is szállítottak, és az volt a nagy ötlet, hogy ha megtapossák a tojásokat, akkor több árut tudnak fölpakolni a hajónak a fedélzetére, ezért lettek sárgák a lábak.
Tolnán a mai nap az ünnepnap, Tolna városa ünnepel, mert ma volna a város napja, úgyhogy itt nagy a vidámság. Mivel telt el igaz idő?
Természetesen nagy, egyik mondhatni legnagyobb város ünnepségünk ez a Tolna város napja. Ma ünnepeljük a városnak a 37. évfordulóját. Korán reggel már a Dunaparton sárkányhajóverseny indításával kezdtük a napot. Ezután egy ünnepi testületi ülés lett, ahol Tolna város diszpolgárának, illetve több kitüntetjének adtunk átdíjakat.
Itt Tolna városában egyébként, ha nézzük a lakosság számát, a lélekszámot, akkor mekkora a település?
Tolna Mörs település részsel egyben számítandó, 11 ezer lakos lakik Tolnán.
És milyen város? Hogyan képzelje el az országjáró hallgatója ezt a várost? Ha becsukja a szemét, akkor mit lásson maga előtt?
Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretnek ebben a városban élni a lakók. Gyönyörű Dunapartunk van, a Dunaszabályozás után ugye holtágunk maradt. A holtágat használják horgászok, sportolók, sárkányhajósok, kajakosok. Nagyon szeretik az emberek ezt a vidéket. Én úgy gondolom, hogy a sok civil szervezet színessé teszi a város, rengeteg civil szervezetünk van, rengeteg programmal, kulturális központunk is nagyon sok programot szervez.
És a település hangulatát, ha nézzük, mondjuk, ha az építészetén keresztül vetítjük a hallgatók elé, akkor milyen város Tolna városa?
Hát ilyen szempontból én úgy gondolom, egy vegyes város van, óváros rész is, illetve vannak modernebb házak is. Az utcák, falak, az épületek szerintem csak egy része a térképen. A civil szervezetek, az emberek töltik meg lélekkel ezt a telepet.
Ezért nézem, hogy nagyon sok a zöld felület. Igen. Ha itt az emberek sétálnak, járnak, kelnek, akkor jó környezetben érezhetik magukat. Ez az itteniek számára azért fontos lehet. Ez egyfajta megtartó erő is.
Mindenképpen megtartó erő. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy eljárnak környező településekre, városokba dolgozni az emberek, de nagyon szeretnek hazajönni, és jól szeretik itt érezni magukat. Egy nyugodt, viszont minőségi életet tudnak itt élni.
És ha ránézünk a térképre, akkor Tolna megyére mindenki hal, de Tolna városát sokszor keverik. Azt hiszik, hogy az Tolna megye, pedig hát több száz éve Tolna város az itt van, és működnek, emberek élnek. De ha vesszük, akkor a térképen hol helyezkedik ez el, szóval merre keressük?
Tolna megye, Tolna város a Szekszárd megyeszékhelytől északi irányba 12-13 kilométerre helyezkedik el. Északi irányba még Paks a következő település.
És ez a két város Tolnára milyen hatással van? Elszívó hatással, vagy felhajtó erő?
Amint az előbb mondtam, ugye munka szempontjából ez egy kicsit mondhatni negatívumnak is, ugyanis Szekszárdra, Paksra sokan járnak dolgozni, de azt vettük észre a mostani időszakban, hogy most már szeretnek kiköltözni Tolna területére a Szekszárdról, Paksról is.
És így a lakosság összetételét veszik, akkor fiatalok, idősek aránya az hogyan oszlik meg?
Abszolút, abszolút vegyes szerintem. Ugye hát azért az idősebb és az jelen van városunkban is, de sok fiatal is van.
És így hosszú távú elképzelések gondolom vannak, hogyha játszunk az idővel, 15 év múlva milyen város legyen Tolna?
Nagyon nehéz kérdés. Nagyon sok pályázati lehetőségünk van, nagyon sok fejlesztést tervezünk a városban, jelen pillanatban is. Óvodák felújítása éppen azért, hogy ugye a gyerekeket is tudjuk ide csalni, a szülőket a gyerekekkel. Vannak nagyszerű útépítési feladataink, tehát a megközelíthetőségünk is sokkal egyszerűbb és jobb legyen.
Köszönjük szépen, és még egy végezetül, csak hogy ismételjük meg a jelmondatot, amit az országjáró vándorbotra felkötöttünk, mármint felirat formájában a szalagon, mert ez elég sokat mondom. Mi volt ez?
Tolna a sárga lábúak bárkája.
Jöjjenek és nézzék meg saját szemükkel, győződjenek meg erről. Köszönjük szépen. Vendégünk volt volt itt az országjáróban Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Ma már sokat beszéltünk arról, hogy Tolna városa nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy egy nagyon romantikus Duna holták található a település mellett, tehát tulajdonképpen a Duna körbe öleli a települést, és hát a romantika az ott van az emberek szívében, lelkében, és biztos vagyok benne, hogy Verlingné Sziget Ildikó lelkében mindenképpen ott van, mert ő mesekönyveket illusztrál, és ezek a mesekönyvek, amelyeket most itt mutatóba elhozott nekünk, ezek tényleg azok a nagyon szép klasszikus szívnek, léleknek, kedves figurákkal népesülnek meg. Hát hogyan lett önből Ildikó mesekönyv illusztrátor?
Igazából a rajzolás mindig is közel állt a lelkemhez, a szívemhez, és a középiskolás évek alatt aktívan is rajzoltam. Ezután volt egy olyan időszak az életemben, amikor a rajzolás egy picit háttérbe szorult, és amikor megszülettek a gyermekeim, újra visszatértem ehhez a mesevilághoz, a rajzoláshoz, leültünk együtt a gyermekeimmel rajzolni, és innen jött az ötlet, hogy újra szívesen foglalkoznék a rajzolással. Ekkor kezdtem el egy új technikát tanulni, amivel korábban nem foglalkoztam, ez az akvarellfestés, és így kezdtem el újra alkotni.
Ez az akvarellfestés, ugye ez ilyen vizes alapú történet, ugye? Hogyha én nem tévedek, és ettől is van egy ilyen álomszerű, meseszerű, légies hatása egy-egy képnek.
Igen, ez egy nagyon könnyed, légies technika. Akvarell papírról, illetve vízfestékkel dolgozom, attól is ilyen szépek, élénkek a színek, illetve ilyen könnyed a képek textúrája.
Itt a könyveket, amiket hozott és belelapoztunk az előbb, tényleg akár az erdők, a rétek világa megelevenedik előttünk, vagy persze az angyal és a boszorka is visszaköszön ránk, na de hát sárkányok is repülnek az unikornis felett, és a hercegnő öleléséből kilépő gombára csücsülő törpékkel. Szóval, hogy nagyon szerte ágazó az a világ, nyilván a mesék világa, amit meg kell jeleníteni. Van valami olyan, ami az öné, ami olyan stílusjegy, amit mindegyik figurában valahol ott van, akár a színe, akár a mosolya, akár valamelyiknek a szeme?
Igen, természetesen. Én a legtöbb inspirációt úgymond a természetből merítem. Én magam is szeretek a természetben járni, rendszeresen túrázom, és a növények, állatok világa, ami a legnagyobb inspirációt adja a rajzaimhoz, ugye rendszeresen jelennek meg növényi motívumok a képeimen, illetve van egy meghatározó színvilág, ami szerintem jellemző az összes munkámra. Én nagyon szeretek a gyerekeknek színesen, élénk színekkel, vidám, kedves, meleg mesevilágot teremteni.
Hát kis korukban a gyerekeknek biztos, hogy nagyon sokat mesélt, itt van az egész család, mindenki szurkol anyának, szóval biztos vagyok benne, hogy ez a nagyon összebújós, nagyon jó hangulat, ez ott van mind a mai napig az önök életében, tehát biztos, hogy rengeteg mesélt ön is.
Igen, igen, rendszeresen én is olvasok a két kisgyerekemnek, illetve ők is szeretnek alkotni, őket is érdekli a rajzolás, a festés, nagyon sokszor alkotunk együtt, illetve most már ők is ügyesen szerepelnek különböző rajzversenyeken, rajzszakkörön részt vesznek, és ők is úgy néz ki, hogy tehetségesnek bizonyulnak a rajzolásban, illetve az olvasás és az irodalom is érdekli őket.
Van olyan, hogy esetleg oda mennek, hogy anya, ez nem olyan szép, ez a mókus, csinálj vele valamit, ez nem annyira barátságos, tehát beleszólnak, úgy azért véleményt mondanak anya alkotásairól?
Én szoktam véleményt kérni, de inkább az a jellemző, hogy amikor meglátnak egy félkész vagy kész munkát, utána nagyon kíváncsiak lesznek a történetre, és igazából el kell meséljem nekik azt a mesét, amin éppen dolgozom.
Milyen jó, ez is egy, hogy mondjam, egy jó inspiráció a gyerekeknek arra, hogy újabb és újabb történeteket ismerjenek meg, vagy akár olvassanak el. Különböző alkotók meséit formálta meg, és alkotta meg hozzájuk a formavilágot. Hogyan találkozik a mese illusztrátor és a mesekönyv szerzője?
Igazából az első illusztrációmat egy pályázatra készítettem, ahol az volt a tét, hogy bekerülhettünk egy közösségi mesekönyvbe, több szerzőre, több illusztrátor együttesen jelentette meg a munkáit, és ez alatt a pályázat alatt ismerkedtem meg azokkal a szerzőkkel, akikkel most jelenleg együtt dolgozom, például Demeter Mónikával, neki két könyvét is illusztráltam már, a Mesés álmokat, illetve a Mesés perceket, jelenleg most a harmadik könyvén dolgozom.
És hát ő is segít abban, hogy mindegyik nyomdába kerülhessen és megjelenhessen. Egyébként egy-egy ilyen mesekönyvnek az elkészítése az illusztrációk tekintetében, az hány nap, mennyi munkaóra, vagy ez attól függ, hogy mennyire van ön ihlet alatt, és mennyire gyorsan peregnek a keze alól ki a figurák?
Hát igen, ez sok mindentől függ, hogy mennyi időt készül el egy mesekönyv, leginkább az illusztrációk számától. azt lehet mondani, hogy átlagban egy illusztrációt körülbelül 3-4 óra alatt tudok elkészíteni, és ugye a hány illusztráció szükséges egy könyvnek, ugye ez a szám annyival növekszik, illetve a borító vesz még egy hosszabb időt igénybe, amíg elkészül egy teljes könyvborító. Ugye ott nem csak a rajzokat kell elkészíteni, hanem a digitális szerkesztést is megcsinálni, a címet, akár a szerzőnek az adatait ráírni a borítóra, tehát egy teljes szerkesztést is elvégzek ilyenkor.
És ön dönti el, hogy a melyik jelenetet viszi át rajzba? Tehát, hogy melyik a mesének melyik pillanata lesz úgymond formába öltve, vagy azért ezt kéri általában a meseszerző, hogy na ez a jelenet, ez fontos, ezt szeretné ő látni?
Hát sok szerző ad szabad kezet, főleg akikkel már több könyvet együtt alkottunk. Ilyenkor általában rám bízzák a döntést, hogy melyik jelenetet, illetve milyen stílusban jelenítsem meg, de például olyan is előfordult, hogy vázlatot küldtem a szerzőnek, és akkor így tudtunk egyeztetni, hogy megfelelő a munkám számára.
A gyerekek mesevilágából egy gondolat erejéig lépjünk tovább a hölgyek, lányok, asszonyok mesés világába, mert hogy nem csak mesekönyveket illusztrál, vagy meséket rajzol, hanem mesés világot akár női kiegészítőkre is álmodott. Hozott egy nagyon különleges kendőt, egy jégmadár röppen rajta gyönyörű türkis színben, szóval az már egy másik világ, egy másik kihívás.
Igen, én alapvetően illusztrálok, de erre a megkeresésre úgymond elcsábultam.
Meg is értem, mert gyönyörű a végeredmény.
Igen, egy csodálatos seremkendőre tervezhettem mintát, ráadásul természeti motivumokkal, amire egyszerűen nem tudtam nemet mondani, úgyhogy elkészítettem ennek a nagyon szép selyemsálnak is a mintatervezetét, amit most jelenleg külföldön forgalmaznak.
Lehet, hogy a divatvilágába is betör ezen az úton?
Hát nem tartom valószínűleg, ez egy egyszeri alkalom volt, de nekem a fő profilom az illusztráció, úgyhogy igazából ebben nagyon szívesen alkotok, de természetesen nyitott vagyok bármilyen más megkeresésre is a jövőbe.
Hát álmodjuk ezt a mesét is tovább, amellett, hogy a mese illusztrációk is megszületnek. Verlingné Szigeti Ildikó mesekönyv illusztrátor volt az országjáró vendége.
Egy kert akkor működik jól, hogyha együtt él a természettel, mondja ezt, illetve vallja műsorunk következő vendége, Lehóc Dávid kertész, kertépítő, vagy Lehőc Dávid pontosan. Igen. Mert ön a kertépítésnek él és hal.
Így van.
De hogyan kezdődött ez az egész, hogy ő nem egyszerűen csak kertészkedik, hanem él-hal a szakmáért, ezért a hivatásért?
Hát ez még gyerekkoromban kezdődött el. Én körülbelül ilyen 8 éves lehettem, amikor kimentünk a bucsúba. És hát ott végigmentünk az árusok között, és megláttam ezeket a szúrós növényeket, akkor még nem tudtam, hogy mik is ezek. Nekem semmi nem kellett onnan a vásárból, csak egy darab kaktusz. És a szüleimtől megkapta ezt a kaktuszt, onnantól kezdve ugye ez átment egy gyűjtésbe, egy hobbi szintre. És ahogy ez fejlődött, ez a gyűjtemény, nálunk régen ilyen italbolt volt, meg tábolt, és mindig jöttek emberek oda. És ezt látták is, jöttek idősebb nénik, és akkor az egyik néni az nekem így mondta, hogy neki van egy lilium gyűjteménye, menjek is nézem meg. És akkor természetesen elment, hát akkor onnan is kaptam növényeket, akkor így ment szépen folyamatosan egy cserebere, illetve hát itt van nem tőlünk messze a gazdabolt is, és hát én be kellett jönni cserépér vagy virágföldér. Itt mindig voltak ki növények, virághagymák vagy magok, megláttam, és akkor ezekbe is mindig kellett nekem. Ez később így átment ilyen gyűjtésbe, más növények iránt, és valahogy ez innen indult el. Illetve hát a legnagyobb töréspont az nálam az volt, amikor a TV Dekó ment ez a Kertész leszek, az Ellen Ticsmarsnak a műsora, illetve a Zöld Fül, a Megmenemi Márknak a műsora. Amikor én ezt megláttam, akkor innentől kezdve benném rögzült, hogy én kertépítő szeretnék lenni.
Meg lehet tanulni, vagy az ember saját maga tanulja meg mások által, autodidakta módon, vagy hogyan történt önnél?
Meg lehet, így van. Hát én elvégeztem az érettségét, és utána pedig Balatonfüreden végeztem el a szakmát.
Mint kertészt?
Igen, igen. Ez parképítés fenntartó technikust végeztem. Szent Benedek iskolába. Hát ez egy ilyen 2 éves szakma volt. Hát meg ezt szerintem szeretni kell, és folyamatosan tanulunk. Tehát mindig kell, hogy tanuljunk ebbe a szakmába.
Mi a divat mostanában kertépítésből?
Hála az égnek, most már az emberek kezdik elengedni ezt a kavicsos műfűvet, az hagyjuk is, borzasztó. És hála az égnek, a Szomorú Miklósnak is köszönhetően berobbant az embereknek ezek az évelő iránti szeretet és a mulcsozás. Tehát nagyon fontos az, hogy mulcsozzuk be az ágyásokat, takarjuk.
Akkor nem szárad ki.
Így van, és nem fog gyomosodni is, tehát nagyon lényeges, illetve szépen lassan lebomlik, mint ugye a természetben. Mindig kövessük le a természetet. Tehát ha kimegyünk az erdőbe, ott ugye azt látjuk, hogy a fallevél az mindig lehullik a talajszintre, hogy egy avart képez. Ez szépen megvédi az eróziótól, nedvesség, lebomlik.
Ugyanezt akkor ne is gerebézzük össze a falevelet, ha nem muszáj.
Igen, igen. Hát ez egy nagyon rossz szokás volt régen, ugye ez van egy nagyon szép ilyen mondás, ez a tiszta udvar, rendes ház. Tehát ott a...
Ez egy veszélyes mondat.
Igen, igen. Nagyanyáink meg, ha megnéztük ott az udvarokban, mindig voltak tyúkok, kapirgáló állatok, azok mindent összetakarítottak, a gyommagoktól elkezdve a férgeket, mindent, meg mindig mindent összesöpörtek. Na most az lett a következménye, hogy nagyon lecsökkent a szerves anyag tartalma a kertünkbe. Tehát régen volt ilyen 10%, most már 1-2%-ra lement. És a szerves anyagra meg szükség van a kertbe.
Hát emlékszem, én most visszagondolok így nagymamára, aki mindig mondta, hogy hagyjunk a gazból is, mert árnyékot ad.
Így van. Hát a másik nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon jó, hogy megemlítetted, az, hogy nem szabadna azt, hogy hetente átoljuk a fűnyírót az udvarunkon, úgymond lenyírjuk a gazt, hanem hagyjuk megnőni.
Mert hogy ez nem golfpálya.
Nem, nem. Illetve azt, amit nagyon fontos róla tudni, az, hogy minden nagyobb, magasabb lesz a gyom, úgymond gyom, akkor annál jobban megvédi a talajt, és visszaszorítja a talajba is a nedvességet, növeli a páratartalmat.
Na és hogyha elhívják valahová, egy kert van, nincs abban még nagyon semmi, maximum egy diófa ott a közepén, mert hogy azt meghagyták, nagy árnyékot hagy, akkor, vagy vet, akkor ott milyen kertet tervez, vagy ez hogy indul ez a munka?
Hát ez a munka az úgy egy konzultációval indul, elmondja nekem az ügyfél, hogy mit szeretne, mi az elképzelése. Nyilván megvan az én stílusom is, tehát én angol kerteket hozok létre, én legjobban én azt a stílus szeretem.
Van ilyen lehőtt Dávidos kert?
Ez a Nature Garden néven fut.
De mi az önnél, hogy mi az, ami az ön munkája fölismerhető? Ránézek, ezt a Dávid tervezte.
Hát ez még annyira még nem túl, úgy is mondhatom, hogy nincs túl nagy hírnevem. Reméljük majd eljut oda.
De önben van olyan, ami egy kertben mindig olyan, hogy ott kell legyen, hát ami saját magát viszi oda, a lelkét viszi oda.
Hát amit nagyon fontos tudni az, hogy én természetes kerteket hozok létre. Tehát ott abban nem lesz semmi fű, se agyonburkolt terület. Tehát minél több növény alkalmazás van benne, ágyások. És minél több fát kell ugye ültetni egy kertbe.
És hogy az óvodások is hasonló módon így szeretik a kertépítést, óvodásoknak is tervezett kertet?
Igen, igen, itt a Tolnai Pittpang óvodánál csináltunk egy kisebb ágyást, szerencsére. Én nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy az iskolákba és óvodákba vezessük be a kertészkedést, hogy a gyerekek már kezdjék el tanulni.
Legyen így, köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig. Arról ma már sok szó esett, hogy a Duna és a víz jelenléte meghatározó volt Tolna történelmében. Egykor a halászat, majd a hajómalmok, később a textilipar épült a víz jelenlétére. Tolna a selyemgyárat, ezzel a 20. században meghatározó gazdasági ágát, és utána a textilipart is a Dunának, a lágyvíznek köszönhette. Eredetileg ugyanis Szekszárdra tervezték ezt a gyárat, de ott nem volt eléggé lágy a víz a patakban, ezért aztán idővel Tolnára került. Tolnán 1900 áprilisában indult a selyemfonás, az utolsó selyemgubókról pedig 1972-ben gombolították le a fonalat. Hogy milyen emlékek, tárgyak maradtak fent a selyemgyári múltból, miről mesélnek a régi fényképek, hamarosan kiderül, már is a tolnai selyemgyár fonalát is tovább göngyölítjük. Majd kalandozunk tovább a Duna mentén. Vízen ringatózó csónak, akár a Hold Duna ágáról, pirosan izzó pipacs a búzamező széléről, vagy épp boros körbefont ódonkapu a mediterrán világból. Mindegyik téma lehet az övé, és mindegyik jelenetben vibrálóan tiszta színekkel adja vissza a természet valóságát. Már is érkezik hozzánk egy amatőr festőhölgy, aki felnőtt fejjel kezdett kísérletezni az olajjal és a porpasztel krétával, és varázslatos világot teremt festővásznaim. Ismerjék meg őt is, tartsanak ma is az Országjáróval Tolnán 17:30-ig.
Engem az életem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél visz el mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Eltékozoltam az életemet, nincsen a szívemben üres telep, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez így, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom, mi az, amit láttam.
Csodás alkotás itt előttünk az Országjáró alkalmi stúdiójában Tolna főterén a polgármesteri hivatal tövében, mert hogy messzire visz minket, legalábbis a természetben. Veresné Hárfai Aranka érkezett meg hozzánk, és egy bárkáról hozott egy csodálatos festményt. Hogyha mi most elindulunk a Duna partján, Aranka, akkor ezt láthatjuk a valóságban is?
Igen, abszolút. Itt a tolnai Duna partján lehet látni ezt a képet. Én is egy fotóról készítettem, amit erről készítettek. Ez ugyanis Tolna jelképe, azért is ezt a képet hoztam, vagy hát az egyik jelképe.
Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetik. Ez egy ilyen hagyományos bárka?
Igen, régen a halászok, mert ugye mikor még itt folyt a Duna, akkor itt ebből éltek az emberek, a hajózásból nagyon sokan, meg a halászatból, és ebbe tették a kifogott halakat, és az emberek ide jöttek le, és itt vették meg a vasárnapi ebédre való, halászlére való halat.
Nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen a bárka testében voltak elkerítve különböző fakkok, szekciók, ahol a halakat őrizték, vagy ahonnan kifogták újra az eladás számára, odaadták a vásárlónak, és én azt olvastam, hogy a bárka végén volt két légkamra, tulajdonképpen ezt tartotta fönn a bárkát. Tehát milyen érdekes. Ma már ilyet nem látunk, csak itt Tolnán.
Igen.
Úgyhogy ezért is érdemes Tolnára jönni. Na de egy kicsit vissza magához, a mesterséghez, az alkotás öröméhez. Ön óvónőként dolgozik, és nagyon izgul, félszeme már itt a gyülekező óvodás csoport parton van, mert fellépésük lesz, és majd érkeznek hozzánk azután is az országjáró műsorába. Tehát az alkotás, a szépségátadás az ott van a hétköznapjaiban, a munkájában. Mikor lett önből festőművész?
Körülbelül 10 éve egy nyári szabadság alatt észrevettem, hogy vagy meghirdettek itt Tolnán egy ilyen élményfestő tábor, amire jelentkeztem, de aztán nem jutottam be, mert már nem volt hely. Viszont az olyan sikeres volt, hogy akik ott részt vettek, alakítottak egy ilyen művészeti egyesületet, amiben engem is meghívtak. És akkor így alkottunk hétvégenként az egyik tagnak a nyaralójában, összegyűltünk, és akkor ott tőlük egy több amatőr festő volt, és tőlük sajátítottam el ennek a szép hobbinak a technikai fogásait, azt, hogy hol lehet beszerezni hozzá az anyagokat, milyen anyagokkal érdemes dolgozni.
És azt mondta, hogy az olaj lett, az olajfestés lett az ön szerelme, aztán pasztelkrétával is, pasztelporral is dolgozik. Ez egy nagyon más hangulat, ugye? Az olaj az egy ilyen karakteres színvilág, határozott színek megjelenés, a pasztelporkréta az egy ilyen álomszerűbb történet.
Nem annyira egyébként, mert vannak benne nagyon erős színek. Többször előfordult az, hogy egy pasztelképemre azt hitték, hogy festve van. Tehát csak így, mert pasztelszín az emberbe, akkor egy ilyen halvány, finom kép jelenik meg, de nem, abban is ugyanolyan hatásokat el lehet érni. És hát sokkal gyorsabban lehet vele dolgozni, azt azért szeretem, meg nem kell akkor a nagy előkészületek, mint egy olajkép festéséhez.
Itt most nekünk ugye a Tolnai Hold Dunaágról hozott egy bárkát, de ahogy én nézegettem az interneten az ön alkotásait, nagyon sokféle hangulatot, nagyon sokféle pillanatot hoz el tulajdonképpen a festővásznon. Lehet ez egy mediterrán hangulat, lehet egy tájkép, tehát hogy mi az, ami az ön szívének igazán kedves? Mit fest legszívesebben?
Abszolút ilyen természeti képeket. Mindig úgy, hogy például meglátok egy fényképet, vagy egy tájat, azt megpróbálom lefesteni, de nagyon szeretem az állatokat, és egy csomószor például akkor még ráfestek egy állatot is, és ezzel teszem egy kicsit a magamévá.
Igen, mert egy óvónéni életében mindig ott vannak az állatok, a növények, a szerethető apróságok, ugye a gyerekeknek is ezen keresztül tudunk egy sok mindent megmutatni. Volt, amikor odaültek az óvónéni mellé, és próbálgatnak akár együtt is festeni? Most nyilván nem feltétlenül egy ilyen felnőtt hangulatú képet, de azért biztos, hogy együtt is alkot a gyerekekkel.
Persze, hiszen ez a mindennapok része, a kézműves foglalkozások. Egyrészt, másrészt pedig én művészetterapeuta is vagyok, ebből írtam a mester dolgozatomat a szakmámba, és az óvodában most a mesterpedagógus programom keretein belül egy iskola előkészítő művészetterápiás foglalkozásokat tartok, ahol mindenféle technikát is kipróbálunk.
Nagyon izgalmas, amit hoz a műalkotások révén, az alkotások segítségével. Lesz-e kiállítás előbb vagy utóbb, vagy már volt esetleg Tolnán? Mert ez, én azt gondolom, hogy ezek abszolút oda illenek egy múzeum falára, vagy egy közösségi tér falára.
Igen, volt, több is. Ugye, amit mondtam, hogy egyesületi tag voltam, meg most is egy másik egyesületnek is a tagja vagyok, tehát közös kiállítások is voltak, akkor egyéni kiállításom is volt, illetve volt egy olyan kiállítás, hogy az óvodás gyerekekkel együtt állítottuk ki az alkotásainkat.
Hát nézzék majd meg holnap is a Kossuth Rádió Facebook oldalán Veresné Hárfai Aranka festőművész alkotását, mert ha nem jutnak el Tolnára, legalább látják, hogy milyen csodálatos, romantikus világ ez a Tolnai Duna holtág rajta a bárkával, úgyhogy holnap keressék a Kossuth Facebook oldalt.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A Dunai Holtágról volt szó itt az előzőekben, és ugye a Duna és a Holtág, ma meg a víz, az a lágy víz, az szükséges volt ahhoz, hogy a selyemgyár itt elindulhasson egykoron valamikor az 1900-as évek tájékán. Erről beszélgetünk, illetve a Selyem Múzeumról Németh Istvánnal, aki a múltat idézi meg, persze egy picit beszélünk a jelenről is, hogy valójában ez a Selyem Múzeum, ha belép valaki ide, akkor mit láthat?
Igazság szerint egyfajta kimerevítés pillanatot a múltból. Most már több, majdnem 130 éves épület együttesről beszélünk, és ennek a 130 éves épület együttesnek tulajdonképpen egy jó része még abban a formájában látható, ahogy azt annó megalkották, és ez nagyon nagy ritkaság, nem csak Tolna megyei, hanem országos szinten is.
Tehát működőképes még ott minden?
Maga a gyártörténeti emlékszoba az egy rezervált helység, amit a látogatók számára szabadítottunk fel.
Itt állt meg az idő.
Így van, így van. Ezért fogalmaztam úgy, hogy egyfajta kimerevített történelmi pillanat, és itt áll meg az idő, és itt tudunk visszakanyarodni tulajdonképpen 126 évvel ezelőttre, hogy mégiscsak a gyökereink hova nyúltak vissza annó.
Miért döntöttek annak idején úgy, hogy akkor itt egy selyemgyár jó lenne? Ha jól emlékszem, ha jól olvastam, nem is itt akarták először ezt megvalósítani.
Ez így van, Szekszárd volt az eredeti terv, de mivel Tolna a Dunaszabályzást megelőzően a Nagy Duna partján feküdt, és korlátlan mennyiségbe állt rendelkezésre a nagyon jó minőségű lágy víz, ezért a döntés az... A végső döntés az Tolna városára esett, és a Tolna városának pedig a Dunaparti részére.
De ez a víz mitől lágyabb itt, mint mondjuk másutt?
Szekszárdon nem volt karnyújtásnyi távolságra, és a logisztika vonatkozásában ez egy nagyon okos döntés volt, hogy Tolnára hozták a gyárat.
Hogy kell a selyemgyártáshoz, a textiliparhoz a víz, azt értem, de miért ilyen nagy mennyiségben?
Hát korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre a víz, és azért kellett nagyon nagy mennyiségben, hiszen maga a selyem gubóknak a feldolgozása során a szerici nevezetű ragasztóanyagot, azt a már mondottak mennyiség, a korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló vízzel, azon belül is forráspont alatt néhány fokkal lévő lágy vízzel voltak képesek kioldani magát a szerici nevezetű ragasztóanyagot, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jó minőségű selyemfonalat állítsanak elő. Tehát tulajdonképpen maga a gyártásnak a kulcsa az a tisztítás mértékétől függött. Minél jobban ki tudták ezt a szerici nevezetű ragasztóanyagot vonni magából a fonalból, annál könnyebb volt az azt követő feldolgozás.
És mikor gombaították itt az utolsó fonalat? Mikor állt le a gyártás?
Hát itt a 70-es év, nagyot ugrunk az időben, mert maga az alapkületétel az 1898, 4 évvel később 1902-ben indul az üzemszerű termelés, 50 fonóegységgel napi 120 kg fonalat állítanak elő. Ha most ugrunk egy nagyot az időbe, és a kérdésre szeretnék válaszolni, akkor a 70-es évekig kell ugorjunk, akkor már egyértelműen látszódott, hogy a selyemmel való foglalatosság az már a jövőben nem lehet rentábilis.
Egyébként az, hogy volt selyem, meg selyemgyártás, ez azt jelenti, hogy Tolnát az egész világon ismerték.
Igen, ez így van, kis túlzással.
Hát jó, de azért tudták, hogy hol van. Ma már nincs selyemgyár.
De érdekes egyébként, hogy ma már nincs selyemgyár, ez így is van, de még a tolnaiak még mai napig is így ismerik. Selyemgyárként én ott dolgozom, jelen pillanatban is.
Hát ott is van most valami gyártás, tehát valami más jellegű?
Na, abszolút. A másik kuriózum, amit szerettem volna megemlíteni, az az, hogy ez a majdnem 130 éves épületegyüttes egy olyan érdekes helyszíne Tolnának, ahol folyamatos gyártás zajlott. Most már nem selyemmel foglalkozunk, hanem egy teljesen más termékpalettát állítunk.
Üvegszövet?
Is. Üvegszövet is, karbon, kevlár, bazalt és egyéb más fonalakból készítünk ipari kelméket.
Mert hogy követni kell a piacot.
Így van, így van. Tulajdonképpen nem is a piacot alakítjuk, hanem a piac alakít minket.
És egyébként valamikor még visszatérheti-e, vagy sejem, ennek van jövője?
Hát ezt nem vagyok szakember, nehéz megmondani. Én úgy gondolom, hogy a sejemmel való foglalatosság a manufakturális jellegre szorult vissza, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így fog maradni, mind az élő munka, mind pedig a bekerülési költsége okán.
És a sejem múzeumban mikor lehet bemenni ebbe a skanzen jellegű épületbe, hogy az ember megnézze ezt a féle múltat, amit hát megállították, mármint az időt?
Így van, hát az időkapszulát, hogy ha már így nevezzük, akkor az folyamatosan látogatható hétköznapokon is, illetve hétvégén is, állandó személyzet nem lévén előzetes időpont egyeztetés mindenféleképpen szükséges, de nagyon rugalmasak tudunk lenni, mind a csoport létszámát, mind az érkezését tekintve, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Egy fiatal emberként is gondolom jó oda belépni, nem? Már ön ott dolgozik, mondta is, és akkor annak van egy atmoszférája. Régi gépek azért úgy valamit úgy adnak az embernek.
Igen, igen, én hát a családom engem iszonyatos lokálpatrióta emberként ismer, ehhez hozzátartozik egyébként az identitásomhoz maga a munkahelyem is, 200 méterre élek a munkahelyemtől, és nem is kívánok elszakadni innen.
Akkor tovább szövi majd a szavakat, hogy tovább vigye a selyemnek a hírét. Köszönjük szépen, Németh István, a Selyem Múzeumról beszélt itt Tolnán.
Május éjszakán, mit is kívánok? Május éjszakán, csodára várok. Május éjszakán, szomjazik a szám, egy szerelmes csók után. Mert a mosogár, a csókra csábít, ajkam arra vár, és egyre
Május éjszakán mit is kívánok, május éjszakán csodára várok, május éjszakán, hogy szomjazik a szám egy szerelmes csók után.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Tolna városából jelentkezünk, és továbbállunk, mégpedig a Zsebi Lovas udvarba, mesés a név, és erről beszélgetünk, hogy mi minden történik itt. Sauter Nikolettel kezi csókolom, szóval a Zsebi név az honnan jön, mert látjuk, hogy Lovas udvar az Lovas udvar.
Igen, igen, az egyik kis csikunkról lett a neve a Lovas udvarnak, akit Zeusnak hívnak, ebből lett Zsebi becenév, és így kapta a Lovas udvar a nevét, hogy Zsebi Lovas udvar.
És mikor alakították, vagy mikor gondolták ki ezt a nagy ötletet, hogy egy ilyenbe vágnak?
13 éve vannak saját lovaim, ebből 10 éve foglalkozom gyerekek táboroztatásával, illetve szakköröztetéssel. Úgyhogy 13 éve pattant ki a fejemből, hogy én ugyanis ezzel szeretnék foglalkozni, gyerekekkel és a lovakkal.
Előtte sohasem lovazott?
Nem, nem, soha.
A lovat látott távolról?
Azt láttam, persze, és első látásra szerelem volt, mindig meg kellett állni, ha valahol lovat láttunk, megsimogatni gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy ez megmaradt.
És ez a lovas udvar attól lovas udvar, hogy itt a szabadidőt el lehet tölteni, meg lehet ismerkedni magával az állatokkal, vagy kimondottan a lóval, a ló szeretetét lehet, meg gondoskodni lehet róla, vagy miről szól itt az élet?
Így van, sokkal közelebb, mint mondjuk egy állatkert. Itt a gyerekek testközelből nézhetik meg az állatokat, a lovakat, mindent maguk közelről végezhetnek el, a lócsutakolástól kezdve az állatok körüli teendőkről mindenki gondoskodhat. Így megtanulják azt, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem igenis felelősséggel tartozunk az állatokért, akik minket körülvesznek, legyen az kutya, macska vagy ló. Úgyhogy itt tényleg testközelből szerethetünk.
És akkor most nyár jön, tábor is van, tehát nyár az sokkal több a szabadidő a gyerekeknek, jobban ráérnek, van erre lehetőség, hogy itt lovazzanak nyaranta?
Persze, természetesen vannak szakkörök, ezek hétvégente csak délelőtti pici foglalkozások, egészen 4 éves kortól szaladgálnak ott a gyerekek, a lovak teljes mértékben hozzájuk vannak szokva, tehát nem esz meg senki gyereket.
És akkor mi lehet a lovakat csutakolni, és akár ha valakinek mondjuk ehhoz van kedve, vagy egyébként kötelező?
Nem, nem kötelező semmi, de erősen ajánlott. Nagyon szeretik a gyerekek csutakolni, ganyézni, szénát hordani, mindenből kiveszik a részüket. Bátrak a szülők is, bíznak bennem, bíznak a lovakba, és hát ugye 10 év alatt azért már ezek a lovak állandó munkatársaim, úgyhogy ők már nagyon ismerik a menetrendet, és tudják, hogy mi a dolguk.
És munkatársból hány is van?
6-an vannak, viszont a lovak mellett vannak más állatok is, vannak csüngőhasú malacok, birkák, nyulak, kutyák, macskák, úgyhogy egy kisebb állatsimogatónak is már majdnem nevezhető a kis lovas udvarunk.
Egy élményudvar akkor?
Ez egy az egybe, igen. Én nagyon szeretem, hogyha a gyerekek már egész kiskoruktól kezdve megismerik azt, hogy ez felelős állattartás, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem tényleg etetni, itatni kell, és amikor megvesznek egy esetleges állatot, az nem csak addig tart, ameddig új, hanem hogy látják nálam is, akik már régebb óta járnak, hogy ezek az állatok állandóan ott vannak, nem cserélődnek, és akár 20-30 évet is együtt kell velük tölteni.
És lóra is lehet pattanni, el lehet száguldozni, vágtatni?
Természetesen, a bátraknak bármit, igen.
Akkor mi is vágtatunk tovább. Köszönjük szépen!
Thank you.
zongora billentyűinek varázslatos játékát hallják most, aki ezt elköveti, még hallhatják a háttérben, és Molnár Ferenc Regő, fiatal zongorista, egy feltörekvő zongorista, 16 esztendős, aki egyébként Szegeden tanul a konzervatóriumba, és kértük, hogy jöjjön el az országjáró műsorba, mert általában a műsort úgy szoktuk befejezni, hogy egy fiatal tehetséggel beszélgetünk, ezért is esett a választásunk Regőre, és sőt, itt a tolnaiak is ajánlották, mert többször föllépett például itt a Városnapon is, ami most zajlik a háttérben. Emlékszik még ezekre a fellépésekre?
Természetesen. Köszönöm szépen a meghívást, nem még tiszteltetés.
És amit hallottunk itt az előbb, és játszott a hallgatóknak, ez miből volt egy részlet?
Ez egy évvel ezelőtti életem első önálló zongora koncertjéből volt, Schubert Ázdúr impromptújéből egy részlet a középrészből.
És az élete első koncertje az embernek, az mennyire tud meghatározó lenni? Gondolom óriási izgalom, hosszú készülődés, de milyen mély nyomokat tud az hagyni?
Igen, valóban nagyon sok energia volt, és készülés sok idő, viszont nagyon vártam már, hogy végre egyedül játszhassak egy szólókoncertet. Hatalmas élmény volt, és azóta is energiát ad és lendületet.
16 esztendős volt. Hány év előzni meg mindezt, amíg ugye kimert állni a nagy közönség elé, és egy, hát egy zongora estet adjon?
9 évesen, harmadikos koromban kezdtem zongorázni. Először Elmoer József tanárnál, aztán talán 1-2 év múlva átkerültem Sellélo Alexandra tanárnőhöz. Mind a ketten elképesztő tanárok voltak, és nagyon jó alapot adtak. Ezt még mindig visszahallom a jelenlegi tanáromtól, és Zsigmondi Pap Éva tanárnőtől, aki ugye Szegeden tanít engem. Már a kezdetektől fogva feléptettek engem koncerteken, városi eseményeken, itteni programokon, és ezzel megadtak nekem egy olyan alapot, egy olyan színpadi magabiztosságot és kiállást, amivel most már csak könnyen tudok gazdálkodni.
De ez a zenebűvölete mikor ragadta el önt, vagy minek hatására történt ez meg?
Mindig is szerettem a darabokat, amiket játszottam, de talán 13-4 éves koromban volt az a pont, vagy talán még lehet, hogy kicsit később is, amikor megfogalmazódott bennem, hogy zenépálya, amit szeretnék vívni, és akkor talán akkor érik, ha az ember elég éretté ahhoz, hogy mélyen átérez egy darabodnak a érzelmi ívét.
Mi az, amit el lehetne érni ön szerint ezen a pályán? Mit lát maga előtt? Milyen nagy céljai vannak?
Jelenleg a legnagyobb célom az, hogy igazából, ha nem is az országot, de az országot mindenképp, majd a világot is akár járjam a koncertjeimmel. Elsősorban klasszikus, komoly zenei előadóművész szeretnék lenni, és másodszorban zeneszerző. Jelenleg is foglalkozok ugye zeneszerzéssel, egyelőre csak hobbi szinten, még nem tanulom, de mindenképpen benne van a tervekben.
Mennyit gyakorol naponta, hogy ilyen otthonosan mozogjon a zenevilágában, a zongora billentyűi között?
Ez érdekes, mert az első években nem kell olyan sokat akkor még gyakorolni, talán egy ilyen fél órát, órát foglalkoztam a kötelező darabokkal, és a többit az pedig a saját, igazából örömzenéltem. Aztán, amikor érkezett a felvételi, akkor nagyjából beállt a napi 3 óra, mert akkor volt egy nagyobb műsor, aztán amikor jött az első koncertem, akkor volt, amikor már 3-4, és azóta már csak egyre növekszik, jelen pillanatban hétvégén 5-6, és hétköznap pedig 4 órára tartok.
És amikor nem zongorázik, akkor mit tud csinálni? Milyen más hobbija van, kikapcsolódása? Sok embernek ugye a zongorázás, meg a zene, az kikapcsolódás, önnél ez a főcsapás, de mi van emellett, ami egy kicsit el tudja vinni?
Ez egy érdekes téma, mert általában ugye a zenészeknek a munkájuk, a hobbiuk valójában, és például játszok a tolnai Blues Rock Walkie Mama zenekarba, ami igazából az is örömzenélés, és ugye ez könnyű zene, nem kell annyit készülni, de mégis ott van benne az igényesség és a zene.
Mikor lenne önmagával elégedett?
Nagyon fontos, tanárom is mindig mondja, a jelenlegi tanárom is, hogy ahhoz, hogy valaki jó zeneszerző legyen, ahhoz kell egy hangszert is mesteri szinten kell művelni, mert úgy tud igazán alkotni. A határa csillagoség, amit el lehet ezt elérni.
Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor legyen sikeres.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hát ezzel a jó kívánsággal és a jövőbe vetett reménnyel most az országjáró csapata elköszönt Tolna városától. Köszönjük szépen, hogy az országjáró 336. adásával is velünk tartottak, és Tolnára elhívhattuk önöket. De most az országjáró csapata útra kell. Holnap még keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, ismerjék meg azokat az arcokat, azokat, akik a mai napon kalauzaik voltak itt Tolna városában. Jövő héten hétfőn pedig keressék új játék kérdésünket. A műsort ma készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Karai Aladár, Petelilla, Molnár Máté, Vörös Ferenc, Bedő Zoltán és Pavelek Tibor, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Kuklis Béla és Galló Dániel, a zenei szerkesztő ezúttal is Radics Zsuzsa volt. Az adást ma is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy Tolnán is itt lehettünk, és hogy önök is velünk voltak. Mi most elköszönünk, jövő szombaton találkozunk ismét. Cifra Szilviát hallották.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.